szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Pia Travers, Mary Poppins, 8. rész. Corri néni. Kérek 2 font kolbászt a legjobb disznóhúsból, mondta Méri. De gyorsan kérem, nagyon sietünk. A hentes, aki nagy, kék-fehér csíkos kötényt viselt, kövér és barátságos férfiú volt. Azon kívül nagy és vörös, és meglehetősen hasonlította maga gyártotta kolbászhoz. Ráhajolt a vágótőkére, és bámuló szemmel nézte Mérit. Aztán kedvesen kacsintott Jane-re és Michael-re. Sietnek? Szólt Mérihez. Hát bizony nagy kár. Reméltem, hogy egy kis beszélgetésre nézett be hozzám. Tudja, mi hentesek szeretjük a társaságot, és ritkán van alkalmunk, hogy olyan csinos, kedves fiatal hölgyel beszélgessünk, mint maga. Hirtelen elhallgatott, mert megpillantotta Mary Poppins arcát. A kifejezése félelmetes volt. A hentes szerette volna, ha süllyesztő van a bolt padlója alatt, s abban a szempillantásban elnyeli őt. No igen, mondta a szokottnál is vörösebbre gyúlt arccal. Hát persze, ha siet. 2 fontot tetszett mondani a legjobb disznóhúsból? Azonnal. És sietve leakasztott egy hosszú szálat abból a sok kolbászból, amivel a bolt mennyezete tele volt aggatva. Levágott vagy 3/4 métert, karikába csavarta, és bepakolta elő fehér, aztán barna papírba. Kitolta a csomagot a vágótőke szélére. És azon kívül, kérdezte reménykedve, és még mindig pirosan. Azon kívül semmit, mondta gőgös szippantással Méri. Fogta a kolbászt, gyorsan megfordította a gyerekkocsit, és úgy gurította ki a boltból, hogy a hentes tudta, halálosan megsértette. De azért mentében egy pillantást vetett a kirakat üvegébe, és megnézte, hogyan tükrözik benne az új cipője. Világos barna 2 gombos kecskebőrcipő volt, csodaszép. Jane és Michael utána ballagtak, s tűnődtek, hogy vajon mikor készül el a vásárlással, de olyan szigorú volt az arca, hogy nem merték megkérdezni. Méri úgy nézett körül az utcán, mintha mélyen gondolkoznék, aztán hirtelen elhatározta magát, és kemény hangon azt mondta. Halkereskedő. És betolta a gyerekkocsit a hentessel szomszédos boltba. 1 pontyot, 1,5 font harcsát, 1/2 font kaviárt és 1 tengeri rákot, mondta Méri olyan gyorsan, hogy csak azért hette meg, aki megszokta már az ilyen rendeléseket. A halkereskedő csöppet sem hasonlított a henteshez. Hosszú, sovány ember volt, olyan sovány, hogy eleje, mintha nem is lett volna, csak 2 oldala. Olyan szomorú képet vágott, hogy az ember azt érezte, vagy éppen most hagyta abba a sírást, vagy most fog mindjárt sírva fakadni. Jane azt mondta, hogy ennek valami titkos bánat lehet az oka, ami ifjúkora óta rágódik. Michael pedig azt gondolta, hogy a halkereskedőt kiskorában kenyéren és vízen nevelhette a mamája, és ezt nem tudta soha elfelejteni. Tetszik még valami? Kérdezte reménytelenül a halkereskedő, s érzett a hangján, tudja jól, hogy a vevőnek nem tetszik már semmi egyéb. Ma nem, mondta Méri. A halkereskedő búsan megrázta a fejét, s egyáltalán nem látszott meglepetnek. Tudta ő már egész idő alatt, hogy nem lesz semmi egyéb. Halk szipogással kötötte össze a csomagot, és dobta bele a gyerekkocsiba. Rossz idő van, mondotta, s kezével törölgette a szemét. Azt hiszem, az idén egyáltalán nem lesz nyár, ám bár máskor sincs soha. Maga sincs valami ragyogó színben, mondta Mérinek. Méri fölkapta a fejét. Csak magáról beszéljen, mondta nyersen, és gyorsan az ajtó felé indult, oly dühösen taszítva meg a gyerekkocsit, hogy neki ment egy osztrigás hordónak. Micsoda beszéd, hallották morogni a gyerekek, miközben lenézett a cipőjére. Még hogy valaki nincs ragyogó színben, amikor új 2 gombos barna kecskebőr cipője van. Hallották, hogy ezen füstölög magában. Künn az utcán megállt, megnézte a papírost, amire a vásárolni valók fel voltak írva, és kitörölt, amit már megvett. Michael hol az egyik lábára állt, hol a másikra. Méri, hát már sosem megyünk haza? Kérdezte kedvetlen hangon. Méri megfordult, ránézett, s mintha valami megvetés lett volna a pillantásában. Úgy lesz, mondta kurtán, ahogy lennie kell. Michael elnézte, hogy a papírost összehajtogatta, s azt kívánta, bár csak ne szólt volna semmit. Te hazamehetsz, ha akarsz, mondta gőgösen Méri. Mi elmegyünk gyömbéres kalácsot venni. Michaelnak leesett az álla. Bár csak ne szólt volna semmit. Nem tudta, hogy a papíros végén gyömbéres kalács van. Erre van az út, mondta kurtán Méri a cseresznyefa felé utatva. Remélem, nem tévedsz el, tette hozzá. kérem, Méri, ne küldjön haza, nem úgy gondoltam. Na, igazán, Méri, mondta siránkozva Michael. Kérem, engedje velünk jönni, Méri, mondta Jane. Inkább tolom én a gyerekkocsit. Méri szippantott egyet. Csak ne volna péntek, szólt sötéte Michaelhez. Ebben a minutomban otthon lennél, ebben a minutomban. Előre ment, maga előtt tolva Johnt és Barbarát. Jane és Michael tudták, hogy enyhült a haragja, s utána ballagtak, azon tűnődve, hogy mi is az a minutum. Jane egyszerre csak észrevette, hogy rossz irányba haladnak. De Méri, azt hitte maga gyömbéres kalácsról beszélt, pedig nem erre van a Green Brown és Johnson üzlete, ahol mindig venni szoktuk, szólalt meg. De Méri olyan arcot vágott rá, hogy elhallgatott. Én vásárolok, vagy te? Kérdezte Méri. Maga, felelt félénk hangon Jane. Igazán? Már azt hittem, hogy megfordult a világ sora, mondta gúnyos nevetéssel Méri. Kissé megrántotta a gyerekkocsit, s az hirtelen befordult egy sarkon, és megállt. Jane és Michael, amint váratlanul megálltak mögötte, olyan furcsa bolt előtt találták magukat, amilyet még soha életükben nem láttak. Nagyon kicsi volt, és nagyon piszkos. Kirakatában elfakult színes papírcefatok lógtak, a polcokon ütőt kopott kis törökmézes ládikók, ócska édes gyökérrudak és aszott kemény aszaltalmák. Két kirakat köz sötét kis bejárat volt, s ezen tolta be Méri a gyerekkocsit nyomában Jane-nel és Michael-lal. A boltban homályosan látták az üveggel borított pultot, amely három oldalán végig szaladt. Az üveg alatt egy fiókban hosszú sorokban hevert a barna, száraz, gyömbéres kalács, minden szelet úgy kirakva aranyozott csillagokkal, hogy úgy látszott, mintha halványan megvilágítanák az egész boltot. Jane és Michael körülnéztek, hogy ugyan ki fogja kiszolgálni őket, és erősen meglepődtek, amikor Méri Poppins fölkiáltott. Fanny, Anni, hol vagytok? A hangját, mintha visszaverték volna hozzájuk a bolt sötét falai. Erre a kiáltásra két akkora nőszemély emelkedett fel a pult mögül, amekkorát a gyerekek még soha életükben nem láttak. Kezet ráztak Mérivel. Az óriási nőszemélyek aztán a pult fölé hajoltak, és óriáshoz illő hangon azt mondták, jó napot, és kezet ráztak Jane-nel és Michael-lel. Jó napot, hogy van, és Michael elhallgatott, mert nem tudta, melyik kicsoda a nagy darab hölgyek között. Fanny a nevem, mondta az egyik. A reumám mindig egyformán van, köszönöm kérdésedet. Szomorú hangon beszélt, mintha nem szokta volna meg az ilyen barátságos érdeklődést. Szép idő van, szólította meg Jane udvariasan a másik nővért, aki egy hosszú percig tartotta fogva a kezét óriási markában. Én Anni vagyok, mondta siránkozó hangon, és bizony szép, ami szép. Jane és Michael azt gondolták, hogy mind a két nővér igen furcsán fejezi ki magát, de nem értek rá sokat csodálkozni, mert Fanny és Anni most a gyerekkocsi felé nyújtotta ki hosszú karját. Mindegyik ünnepélyesen kezet rázott az ikrekkel, s azok úgy elcsodálkoztak, hogy sírni kezdtek. No, Mimi, mi a baj, szólalt meg a bolthő hátteréből egy magas, vékony, reszketeg, gyönge hang. Ennek a hangnak a hallatára Fanny és Anni arckifejezése még szomorúbbá vált, mint annak előtte volt. Úgy látszott, megijedtek, kellemetlenül érzik magukat, és Jane és Michael valahogy sejtette, hogy a két óriási nővér szeretné, ha jóval kisebb volna, s kevésbé szembetűnő. Mit hallok itt? Folytatta most már közelebbről a furcsa éles hangocska. És egyszerre csak megjelent az üveges pult túlsó oldalán a hanggazdája. Éppen olyan gyönge és reszketeg volt a hangja, és a gyerekek úgy érezték, hogy kuszahajával, piparszál lábával, biaszos ráncos kis karjával az országútnál is öregebb lehet. De azért olyan könnyedén és vidáman sietett feléjük, mint valami fiatal lehány. No hát, ez nagyszerű! Kutya legyek, ha ez nem Méri Poppins a kis Banks Johnnal és Barbalával. Micsoda! Itt van Jane és Michael is! Na hát, ez nagyon kedves meglepetés. Elhihetitek, nekem nem voltam meglepve így, mióta Kolumbusz Kristóf fölfedezte Amerikát. Igaz lelkemre mondom. Boldog mosolyjal sietett üdvözölni őket, s a lába apró táncoló mozdulatokat tett kis cigós cipőjében. Odaszaladt a gyerekkocsihoz, és kedvesen megrengette, s addig simogatta Johnt és Barbarát vékony görbeöreg ujjaival, míg abba nem hagyták a sírást, és kacagni nem kezdtek. Ezt már jobb szeretem, mondta végig csavcsogó hangon. Aztán valami nagyon furcsa dolgot cselekedett. letörte két ujját, s odaadott egyet-egyet Johnnak és Barbarának. S a legkülönösebb az volt a dologban, hogy a letört ujjak helyén tüstént ujjak nőttek. Jane és Michael egészen világosan látták. Csak árpacukor nem árthat nekik, mondta Marynek az öreg hölgy. Amit magad, Corri néni, azt csak használhat, mondta meglepő udvariassággal Mary. Milyen kár, bökte ki akaratlanul Michael, hogy nem ment a cukor volt. Néha abból van az ujjam, mondta vidáman Corri néni, s annak remek íze van. Magam is elszobogatom, ha ilyen nem tudok aludni. Igen, jót tesz az emésztésnek. Miből lesz legközelebb? Kérdezte Jane kíváncsian nézegetve Corri néni kezét. Aha, mondta Corri néni, hiszen éppen ez a kérdés. Egyik nap sohasem tudom, hogy másnapra miből lesz az ujjam. Szerencsét próbálok, drágám, ahogy Hódító Vilmos mondta a fülem hallatára az édesanyjának, amikor azt tanácsolta neki, hogy ne induljon el Angliát meghódítani. Nagyon öreg lehet maga, mondta Jane, s irigykedve sóhajtott fel, és eltűnődött. Vajon fog-e ő annyi mindenre emlékezni, mint Corri néni? Corri néni hátravetette kis fejét, és sikoltva fölkacagott. Öreg! Kiáltotta. Ugyan, hisz én valóságos mai csirke vagyok a nagymamámhoz képest. Róla nem bánom, elmondhatod, hogy öreg asszony. De azért én is sok mindenre emlékszem vissza. Minden esetre emlékszem ennek a világnak a teremtésére, és bizony jól elmúltam már akkor 10 esztendős. No, mondhatom, nagy sürgésforgás volt akkor. Hirtelen elhallgatott, s kicsi szemét a gyerekekre szegezte. Jaj, Istenki, mind csak szaladgálok, fecsegek, s titeket nem szolgálnak ki. Ha jósetem, kedvesem, s Maryhez fordult, akit nyilván igen jól ismert. Ha jól sejtem, valamennyien gyömbéres kalácsért jöttetek. Jól sejti, Corri néni, mondta udvariasan Mary. Helyes, s adott már Fanny meg Anni? Kérdezte Jane-re és Michael-re pillantva. Jane a fejét rázta, a pult mögött két folytott hang is hallatszott. Nem, mama, mondta alázatosan Fanny. Éppen most akartunk, mama, szólalt meg ilyet suttogással Anni. Erre Corri néni egész magasságában fölegyenesedett, és dühösen nézett óriás lányra. Aztán halk, de haragos, rémítő hangon mondta. Éppen most akartatok, igazán? Hát ez nagyon érdekes. És ha szabad kérdeznem, Anni, ki engedte meg, hogy odaadjátok az én gyömbéres kalácsomat? Senki, mama. Nem is adtam oda, csak azt gondoltam... Azt gondoltad? Nagyon kedves tőled. Hát légy szíves, ne gondolj semmit. Elvégzek én minden gondolkodást, amire itt szükség van, mondta Corri néni a maga csöndes, félelmes hangján. Aztán harsánykacagásba tört ki. Na nézzétek, hát nézzétek csak ezt a pipogyát, ezt a síró babát, kiáltotta görcsös ujjával lányára mutatva. Jane és Michael odafordultak, és egy nagy kötcseppet láttak leszaladni Anni óriás szomorú arcán. De nem szóltak semmit, mert akármilyen kicsi volt is Corri néni, mégis kisebbnek érezték magukat, és nagyon féltek tőle. Hanem mihelyt Corri néni másfelé nézett, Jane felhasználta az alkalmat, és oda nyújtotta Anninak a zsebkendőjét. Az óriás könycsepp egészen eláztatta, s Anni hálás pillantással kifacsarta, és úgy adta vissza Jane-nek. Hát te, Fanny, kíváncsi vagyok, te is gondoltál-e valamit? Az éles hang most a másik lány felé irányult. Nem, mama, mondta reszketve Fanny. Szerencséd, nyisd ki azt a fiókot. Fanny ilyet ügyetlenül kapkodó ujjakkal fölemelte a fiók tetejét. No, drágaságaim, mondta most Corri néni egészen más hangon. Elmosolyodott, s új kedvesen bólogatott Jane és Michael felé, hogy szégyelték az ijegységüket, s úgy érezték, mégiscsak igen kedves teremtés lehet. Gyertek ide, vegyetek belőle, báránykáim, ma egészen külön recept szerint készült. Nagy Alfred királytól kaptam 1000 évvel ezelőtt. Emlékszem, igen jó szakács volt, ám bár egyszer elégette a kalácsot. Mennyi kell? Jane és Michael Maryre néztek. Mindegyikünknek 4, mondta Mary. Az 12. 1 tucat. No, én megtetézem a tucatot, vegyetek 13-at, mondta vidáman Corri néni. Így hát Jane és Michael 13 szelet gyömbéres kalácsot szedtek ki, s mindegyiken rajta volt az aranyozott papírcsillag. A karjukon magasra halmozódott a gyönyörűséges barna kalács. Michael nem tudott ellenállni a kísértésnek, és lerágta az egyiknek a sarkát. Jó? Kérdezte csipogó hangon Corri néni, és mikor Michael rábólintott, felfogta a szoknyáját, és csak úgy mulatságból eljárt néhány lépés felföldi ugrálost. Hurrá, hurrá, pompás, hurrá! kiáltotta éles hangján. Aztán megállt, és az arca elkomolyodott. De ne felejtsétek, hogy nem ajándékba adom, meg kell fizetni. Az ára 3 penny fejenként. Méri kinyitotta az erszényét, és kiszedett belőle 3 darab 3 pennis pénzt. Egyet odaadott Jane-nek, egyet meg Michaelnek. No, mondta Corri néni, most ragasztátok rá a kabátomra, minden pénz oda kerül. Figyelmesen megnézték hosszú fekete kabátját, és csak ugyan. Úgy tele volt tűzdelve 3 pennis pénzekkel, mint egy templom szolga kabátja a dünnyházas gombokkal. Na gyertek, ragasztátok föl, ismételte Corri néni vidám várakozással dőzsölgetve a kezét, majd meglátjátok, hogy nem potyog le. Méri Poppins előrelépett, s ogyna nyomta a 3 pennis pénzt Corri néni kabátjának a gallériához. Jane és Michael nagy meglepetésére a pénz ott ragadt. Aztán ők is fölrakták a magukét, Jane a kabát jobb vállára, Michael az előső szegélyére. Ott ragadt az ő pénzük is. Jaj, de különös dolog ez, mondta Jane. Dehogy, drágám, mondta kuncogva Corri néni. Vagy legalábbis távolról sem olyan különös, mint némely más dolog. Azzal nagyot kacsintott Mérire. Sajnos mennünk kell már, Corri néni, mondta Méri. Ebédre madártej lesz, idejében otthon kell lennem, hogy elkészítsem. Brill néni, gyönge szakácsnő, szakította félbe Corri néni. Gyönge, mondta megvetően Méri, az nem szó. Ah, Corri néni orra mellé támasztotta az ujját, s igen bölcs arcot vágott. Aztán így szólt. No hát, kedves Méri, ez igazán szeretetlen méltó látogatás volt, s tudom, a lányaim is éppen úgy örültek, mint én. A két óriás, gyászos képű hajadon felé bukott a fejével. És ugye hamarosan eljössz megint Jane-nel, Michael-el, meg a kisbabákkal. És aztán bizonyos-e, hogy elbírjátok a gyömbéres kalácsot, folytatta Michaelhoz és Jane-hez fordulva. A két gyerek igenlően bólintott. Corri néni közelebb húzódott hozzájuk, kíváncsi, fontoskodó kutató arc kifejezéssel. Kíváncsi vagyok, kérdezte álmatag hangon. Mit csináltok a papírcsillagokkal? Ó, eltesszük, mondta Jane. Mindig is így szoktuk. Úgy? Elteszitek? S vajon hol tartjátok? Corri néni összehunyorította szemét, s kutató pillantással nézte őket, mint valaha. Hát, mondta Jane, az enyémek a zsebkendőim alatt vannak a felső bal fiókomban, és az enyémek meg egy cipős katójában a ruhásszekrény alsó polcán, mondta Michael. Felső bal fiók és cipős katúja ruhásszekrényben, mondta elgondolkodva Corri néni, mintha emlékezetébe akarná vésni ezeket a szavakat. Aztán hosszú pillantást vetett Mérire, s kisé megbiccentette a fejét. Méri is visszabiccentett neki, mintha valami titkos egyességet kötöttek volna. No, mondta derűs arca a Corri néni, hát ez igen érdekes. El sem képzeljétek, mennyire örülök, hogy tudom, hol tartjátok a csillagokat. Emlékezni fogok erre. Tudjátok, hogy én mindenre emlékszem, még arra is, hogy Robinson Crusoe mit szokott ebédelni minden második vasárnap. Most pedig Isten áldjon benneteket, gyertek el újra minél előbb, mielőbb. Corri néni hangja egyre halkabban, fakóbban hallatszott, és egyszerre csak mielőtt észrevették volna, hogy mi történt, Jane és Michael az utcán találták magukat. Méri mögött ballagva, aki ismét a papírosát vizsgálgatta. Megfordultak és hátra néztek. Nézd, Jane, mondta meglepve Michael. Nincs itt. Látom, mondta szemét meregetve Jane. És igazuk is volt. A bolt szőrén szálán eltűnt. Jaj, de furcsa ez, mondta Jane. Ugye? Mondta Michael. De a gyömbéres kalács nagyon jó. És oly buzgón harabdálták a gyömbéres kalácsot különböző formára, ember, virág, teáskanna formájára, hogy egészen megfeledkeztek arról, milyen furcsa ez a história. De újra eszükbe jutott éjszaka, amikor eloltották a lámpát, és mindkettőjükről azt hitték, hogy milyen alszanak. Jane, Jane, suttogta Michael. Valami topogást hallok a lépcsőn, hallgass csak! Ssss, sziszegte Jane az ágyból, mert ő is hallotta a lépések neszét. Egyszerre csak halk kattanással kinyílt az ajtó, és valaki belépett a szobába. Méri Poppins volt kalapban, köpenyben, útra készen. Neztelenül járkelt a szobában, gyorsan, titokzatos mozdulatokkal. Jane és Michael félig lehúnyt szemhéjaik mögül mozdulatlanul figyelték. Először is odament a fiókos szekrényhez, kihúzott egy fiókot, és egy pillanat múlva ismét visszatolta. Aztán Lábújhegyen a ruhás szekrényhez osont, kinyitotta, lehajolt, vagy belétett valamit, vagy kivett belőle, a gyerekek nem tudták bizonyosan. Kopp! A szekrény ajtaja gyorsan bezáródott, s Mary Poppins kisietett a szobából. Michael felült az ágyában. Mit csinált? Kérdezte Jane-től hangos suttogással. Nem tudom, talán itt felejtette a kesztyűjét, vagy a cipőjét, vagy... Jane hirtelen elhallgatott. Hallgass csak, Michael! Michael fülelni kezdett. Alulról, nyilván a kertből komoly és izgatott suttogó hangokat hallottak. Jane gyorsan kiugrott az ágyából, s maga után intette Michaelt. Mezítláb oda mentek az ablakhoz, és lenéztek. Künt az utcán egy kis alak és két óriás állt. Kori néni, Fanni meg Anni, mondta suttogva Jane. És csak ugyanők voltak azok. Különös egy csoport. Kori néni benézett a 17-es szám kapuja rácsán. Fanni óriási vállán hosszú kétágú lajtóra ringatózott, Anni pedig félkezében nagy vödröt cipelt, amit mintha csirizzel lett volna tele, s a másikban óriási ecsetet tartott. A függöny mögül, amely eltakarta őket, Jane és Michael pontosan hallhatta a hangjukat. Későn jön, mondta éppen Kori néni kedvetlen aggodalmas hangon. Meg lehet, szólalt meg félénken Fanni, jobban megerősítve a vállán a kétágú lajtóját. Meg lehet, hogy valamelyik gyerek beteg, és nem jöhetett el idejében, mondta Anni, idegesen befejezve, amit a testvére kezdett. Csend! Szólt rájuk Kori néni, és Jane és Michael jól hallották, hogy nagy mafla égi meszerőkről suttogott valamit. Tudták, hogy szerencsétlen leányairól beszél. Csitt, mondta hirtelen Kori néni félrehajtott fejjel fülelve, mint egy kis madár. Hallatszott, amint a nagy ház kapuját csöndesen kinyitották és újra becsukták, a kerti úton pedig lépések csikorogtak. Kori néni mosolyogva integetett, mikor Méri odalépett hozzájuk szatyorral a karján, s a szatyorban volt valami, ami mintha halvány titokzatos fényt árasztott volna. Gyere, gyere, sietnünk kell, nincs sok időnk, mondta Kori néni karon ragadva Mérit. Frissen, hé! Szólt rá két lányára, s azzal megindult nyomában Fannival és Annival, akik szemmel láthatóan igyekeztek frissen mozogni, de hát ez bizony nem túlságosan sikerült nekik. Nehézkesen szamogtak anyjuk és Méri után, görnyedezve a terhük alatt. Jane és Michael látták, hogy mind a négyen végig mennek a cseresznyefa utcán, aztán egy kicsit balra fordulnak, s fölmásznak a dombra. Amikor a domb tetejére értek, ahol nem voltak házak, csak fű és lóhere, ott megálltak. Anni letette a csirizes födröt, Fanni pedig ledobta válláról a lajtóját és felállította. Aztán megfogta létre egyik szárát, Anni meg a másikat. Mi a csodát csinálnak ezek? Kérdezte bámészkodva Michael. De nem volt szükség arra, hogy Jane válaszoljon, mert magától is láthatta, mi történik. Mihályt Fanni meg Anni úgy megerősítette a létrát, hogy egyik vége a földön állt, a másik az égnek támaszkodott. Kori néni feltűzte a szoknyáját, egyik kézbe fogta az ecsetet, másikba a csirizes födröt, aztán rátette a lábát a lajtója egyik szárának alsó fokára, s kezdett felmászni rá. Másik szárán Méri mászott föl karján a szatyorral. Most aztán izgató látványban volt része Jane-nek és Michaelnak. Mihelyt Kori néni fölért a létre tetejére, bemártotta ecsetjét a csirizbe, s kezdte az égre csapkodni a radagatós anyagot. Amint ez megvolt, Méri előszedett valami csillogó dolgot a szatyorból, s odaerősítette a csirizes égre. Amikor elvette a kezét, látták, hogy gyömbéres kalács csillagait ragasztotta föl. Mindegyik hatalmasan kezdett sugárzani, mihelyt a helyére került, s árasztotta magából a sziporkázó aranyos fényét. Ezek a mi csillagjaink, lelkendezett Michael. A mi csillagaink, azt hitte, alszunk, bejött és elvitte. De Jane hallgatott. Elnézte Kori nénit, amint a csiris csapkodja az égre, Mérit, amint a csillagokat fölragasztja, s van itt meg Annit, akik továbbvitték a létrát, amikor egy-egy hely megtelt már csillaggal. Aztán vége lett az egésznek. Méri kirázta a szatyrot, s mutatta Kori néninek, hogy semmi nincs már benne. Aztán lejöttek a létráról, s a menet megindult lefelé a dombról. Fanni a létrát cipelte a vállán, Anni lóbálta a kezében az üres csirizes födröt. A sarkon megálltak, s beszélgettek egy pillanatig, aztán Méri kezet rázott mindhármukkal, s újra végig sietett az utcán. Kori néni táncos lépésekkel játszó gosszipőjében kényelmesen felfogta a szoknyáját, s eltűnt a másik irányban óriási leányaival, akik döngő lépésekkel szamogtak utána. Kattant a kert kapuja, lépések csikorogtak a kavicsos úton. A ház kapuja halk csendüléssel nyílt ki és csukódott be. Egyszerre csak hallották, amint Méri csöndesen feljön a lépcsőn, lábújhegyen elhalad a gyerekszoba előtt, és belép abba a szobába, ahol Johnnal és Barbarával aludni szokott. Amikor lépéseinek nesze elhalt, Jane és Michael egymásra néztek. Aztán szó nélkül odamentek a bal felső fiókhoz, és belenéztek. Nem volt ott semmi, csak Jane zsebkendői. Ugye megmondtam, szólt Michael. Akkor odaléptek a ruhásszekrényhez, s belenéztek a cipős katujába. Üres volt. De hát hogyan, miért? Kérdezte Michael ágya szélén ülve, s rábámulva Jane-re. Jane nem szólt semmit, csak ült mellette, karját a térde köré fogva, s gondolkozott. Végre hátravetette a haját, kiegyenesedve is fölállt. Én azt szeretném tudni, mondotta, vajon a csillagok vannak aranypapírosból, vagy az aranypapíros van csillagból? Erre a kérdésre nem válaszolt senki. Jane nem is várta, hogy válaszoljon. Tudta, hogy az igazi válasz csak olyas valaki adhatná meg, aki sokkal, de sokkal bölcsebb Michaelnél.